Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, édesatyánk, a lehetőségét annak, hogy ezen az estén is egybegyűjtesz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak az otthonainkba lehetünk otthon, érezhetjük otthon magunkat és pihenhetünk meg, hanem magasztalunk azért, hogy te lelki otthont teremtesz a számunkra, a te házadba, ahol szintén otthonná akarod szentelni ezt a hajlékot minnyájunk lelke számára, hogy úgy jöjjünk ide, mintha hazajönnénk a mi mennyei atyánkhoz. Köszönjük, édesatyánk, hogy ide hozhatunk mindent, örömöt, bánatot, erőtelenséget, bűnt, gondterheltséget. És, Urunk, te vagy az, aki ezeket a lelki terheket hatalmas erődnél fogva le tudod oldani a mi lelkeinkről, és meg tudod könnyíteni a mi gondolatainkat is. Úrunk, ez a teremtő munka, Úrunk, a te kegyelmi ajándékod, és szeretnénk ezért ezen az estén is könyörögni. Jöve Szentlélek, Úristen, és légy itt közöttünk, te járd át a szívünket, lelkünket, gondolatainkat, s kérünk, hogy tedd élővé és hatóvá az élő Istennek igéjét, hogy, Urunk, úgy hallhassuk és fogadhassuk be a te igédet, mint egykoron azok a hívek, akikhez írattattak ezek a versek és részek. Mennyei édesatyánk, te látod jól, hogy hogyan talál bennünket ez a mai este. Te látod, Urunk, az egész napi feladatunkat, futásunkat. Te látod jól egész életünket is, Urunk, ami a hátunk mögött van. Kérünk, hogy légy nekünk segítségül, hogy meg tudjuk ragadni az alkalmas órát, amikor te szólni akarsz hozzánk. Engedd meg, Urunk, hogy mindent le tudjunk tenni, hogy ne legyen zaj, zsibongás a lelkünkbe, a gondolatainkba, hanem egyedül tereád való figyelés lehessen. Így kérünk hát, ahogyan énekeltük is, szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid. Így kérünk, hallgass meg minnyájunk könyörgését, és légy közöttünk a te igéd és szent lelked által. Jézus nevében. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszban, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második levelének 11. részének az első 15 versében, és olvasom még Istennek igéjét szintén a második korintusi levél 5. részének 10. verséből. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdetünk, vagy más lelket fogadtok be, nem amit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagytok alább való a legfőbb apostoloknál, ha iskolázatlan vagyok is, az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különben is nyíltan álltunk előtetek minden tekintetben. Vagy talán bűnkövettem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát. Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük, a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam, és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Makedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetbe tartózkodtam és tartózkodni fogok. A Krisztus bennem levő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. Miért? mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt, de amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek álapostolok, csaló munkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is, az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Kedves szeretett testvérek, vannak az életnek nagyon nehéz időszakai, amikor az ember élete nem napsütésben való sétálgatással telik, nem olyan könnyű napokkal is, hétköznapokkal, órákkal, amikor az ember azt mondja, hogy de szép az élet itt a földön, hanem bizony vannak az életnek olyan nehéz és borongós időszakai, amikor az ember szeretné, hogy az igazság látható, tapintható legyen mások számára is, de nem az. És mennyire nehéz ilyenkor az embernek meggyőzni másokat az igazságról. Pál apostol éppen így van, amikor a korintusbeliekhez írja az ő második levelét, és ott van ebben a levél szakaszban nagyon sok fájdalom, nagyon sok gyötrődés, nagyon sok nélkülözés, de még nagyobb szeretet a korintusiak iránt. Olyan nagy szeretet van Pál apostolban egy gyülekezet iránt, hogy mindent elhordoz. A támadásokat, a nélkülözéseket, a gúnyolódásokat, hiszen Pál apostol talán itt kapja a legtöbb pofont, mégpedig a Krisztus testétől, a gyülekezet tagjaitól, pedig hát éppen ott kéne nagy szeretetnek és összhangnak lenni, ahol a Krisztus testében az emberek egymásnak lelki testvérei. És amikor Pál apostol hirdeti az ígét és a missziói útvonalak mentén, hogy a Szentlélek őt vezérelte, mert nem embereknek engedve szolgált, hanem az Isten szent lelkének a vezetésére ráhagyatkozva, akkor úgy vezette őt a lélek, hogy neki Korintusba is el kellett mennie. És amikor az odaplántált gyülekezettől távol van, akkor is gondoskodik róluk, két levelet is ír hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy Pál elkötelezte magát a korintusi gyülekezet mellett. És hogy érti a dolgát Pál, azt is mutatja, hogy ez a második korintusi levél 11. része több retorikai fogással is meg van gyönyörűen fogalmazva, mert amikor utána nézünk, a korabeli retorok nagyon kimunkált, lelki, szellemi egységként fogalmaztak meg szövegeket, inzinuációnak nevezik, amikor a szót kérő tüntetőleg alábecsüli magát, hogy így fokozza hallgatóinak a figyelmét, hallgatói kegyeibe férkőzzék, akik ekkorra a szerénységet már elfogadhatatlan túlzásnak ítélik meg. Pál ezzel a retorikai eszközzel, ami a korabeli hallgatóság számára ismert volt, ezzel kezdi el a 11. fejezetet. És azt mondja, hogy bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget. Az eredeti szöveg szerint balgatagságnak is fordítható, ami azt jelenti, hogy egy olyan élethelyzetről kezd Pál apostol beszélni, ami az Istenhez nem méltó, de a gyülekezeti problémákat tekintve szükséges. És azt mondja, hogy annyi mindent elfogadtok ti, elfogadtok más Jézust is, elfogadtok más evangéliumot is, elfogadtok más igéket is, mint amiket mi hirdetünk nektek, de jó lenne, hogyha elfogadnátok engem is. Mondjuk meg őszintén, micsoda szomjúság lehetett az apostol lelkében, fájdalommal vegyítve, és úgy, ha őszinték vagyunk, némi irónia is azért előütközik ezekben a mondatokban. Pál mosolyogva és jó lélekkel, imádságos szívvel írja ezeket a sorokat a gyülekezetnek, de ugyanakkor nagyon komoly dolgokról beszél, arról, hogy a korintusiak a lelkükben mindent képesek befogadni, akkor, hogyha sikert ígérnek, ha nagy pénzt ígérnek mellé, ha sikeres keresztjén életet ígérnek, ha olyat hallanak, ami a fülüknek kedves, akkor a korintusiak befogadnak más Jézust, más evangéliumot, másféle ige hirdetőket. És Pál azt mondja, hogy más, ezzel a szóval adja vissza, hogy más Jézust hirdetnek nektek. És amikor utána nézünk annak, hogy mi is lehet itt a korintusi gyülekezetben a háttérben, akkor arról hallunk, hogy olyan tévtanítók ütötték fel a fejüket, nem csak Korintusban, és nem csak véletlenszerűen, hanem szinte Pál apostolnak a missziói útvonalát követve megjelennek azokban a gyülekezetekben, ahol a páli ige, a Krisztus központú ige meghirdettetik. Már is előttünk van a teremtés története, hogy amikor elhangzik Istennek a legyen szava, legyen világosság, és végig az Úr megteremti az egész teremtett világmindenséget, akkor utána valakinek ebbe megint bele kell szólnia, és az Úr szava után közvetlenül ámítania kell az embert, és ferdítenie az isteni kijelentéseket. És Pál apostol hivatkozik is arra, hogy félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Hát hogy van ez? Lehet Krisztust másképp is követni? Van más evangélium? Hát hirdethetnek más Jézust is? És kedves testvérek, hogyha utána nézünk, akkor az Új Szövetség és különösképpen a jánosi levelek gyönyörűen tanítanak arról, hogy a lelkeket vizsgáljátok meg, próbáljátok meg, és ennek megvannak az alapkritériumai. Kit hirdetnek nekünk? Fontos, hogy ott legyen a megfeszített Krisztus, aki értünk a mi bűneinkért, helyettünk és miattunk szenvedett. Harmadnap feltámadt a halálból, és nem magunkra hagyott bennünket, hanem ott van az Atya jobbján, és közben jár érettünk, és ezt mind azért végezte el, hogy elküldje a megelevenítő szent lelket. A lelkeket vizsgáljátok meg, mert az Úr lelke, elmondta az Úr Jézus a búcsú beszédeiben, az Úrtól fog meríteni, az Isten lelkéből fog meríteni, és azt fogja szólni. Hogy az Úr Jézus is azt mondta, hogy nem magamtól szólok, hanem amit az Atya kijelent, azt mondom nektek. Azt mondja, hogy így lesz az én lelkem is. Jobb néktek, hogyha én elmegyek, mert elküldöm ti hozzátok a pártfogót, a megelevenítőt, a megszentelőt. És kedves testvérek, amikor eljött ez a megszentelő, megelevenítő, újjáteremtő lélek, az apostolok életében az a létváltozás megy végbe, amiről Ezékiel próféta könyvében is hallhatunk, amikor a kiszáradt csontoknak kell, hogy prédikáljon. Mondd a kiszáradt csontoknak, hogy éledjenek meg, erre csak az Úr képes, és hívja a lelket a világ négy sarkából, jöjj elő lélek, és a lélek volt az, amely megelevenítette ezeket a halálra ítélt csontokat, és maga az Úr mondja, tiszta vizet hintek rátok, és megszentellek titeket, lelkemet adom belétek, elveszem belőletek a kőszívet, és 20 szívet adok belétek, hogy szívetek szerint engedelmeskedjetek az én beszédemnek. Hát kedves testvérek, ez az az igazi lélek, amelyre az embernek szüksége van. De minden tanító csak addig tudja elvezetni a hallgatóságot, ameddig őt is elvezette a megismerésben Istennek a szent lelke. És aki még nem jutott el a teljes megismerésre, nem jutott el az Isten szent lelke vezetéséig, ott nagyon sok olyan dolgot lehet tanítani mai szerte a világban, bizony létezik más Jézus, más evangélium, más lélektől való üzenet átadás, mert csak odáig tudunk vinni, ameddig minket is eljuttatott az Isten szent lelkének a felismerése, az ige tanítása. Ezért mindenkor alázattal kell, hogy legyünk mindenki, még a nagy tudós teológus professzorok is, mert Isten mindenkit tanítani akar. A kérdés az, hogy alkalmassá tudjuk-e magunkat tenni arra, hogy Isten tanítson bennünket. Pál apostol azt mondja egy másik helyen, hogy mindenbe be vagyok avatva, jól lakásba és éhezésbe, mert volt részem, és sorolja hosszasan, megkövezésbe, megbotozásba, mindenbe be vagyok avatva, Krisztusért, Krisztus megismeréséért, hogy a Krisztus teljes megismeréséig eljuthassak. És azt mondja, hogy mindent, amit eddig megismertem, kárnak és szemétnek ítélek. Krisztusért, az ő megismerésének páratlan nagyságáért. Sok mindent meg lehet tanulni ebben a világban. Pálnak Isten megadta az igazi tudományt, és több helyen mondja a leveleiben, tudjuk, a földi sátorházunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Egy másik helyen a feltámadás himnuszát azzal kezdi, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és beszél a feltámadás csodálatos kijelentéséről. Aztán a szeretet himnuszát is Pál nevéhez fűzzük, mert ő tanította meg az Isten arra, hogy beszéljen a legnagyobb kegyelmi ajándékról, és ezt úgy vezeti be a szeretet himnuszának a megelőző verseiben, hogy megmutatom nektek a legkiválóbb utat, a legkiválóbb utat. És maga az Úr Jézus tanított arról, hogy ő az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is ő általa. Istennek legyen hála, hogy ma a világban tisztán hirdettetik az evangélium, és Istennek legyen hála, hogy ahol emberi szívekbe vágy ébred, hogy szeretnék megismerni, felismerni az élő Krisztust, a megszentelő lelket és a gondviselő Atyát, van lehetőség arra, hogy az Istennek igéje által az ember, ha halló távolságon belül kerül az Istennel való közösségbe, akkor bizony lehet tanulni. Lehet tanulni a lélek által, ige által, Isten jelenlétében. Ugyanúgy, mint ahogyan nagy egyetemeken ma is sokan elmennek Oxfordba vagy a Sorbonnra, mert a nagy koponyáktól, nagy professzoroktól szeretnének tanulni, hallani, kutatási módszerekre kíváncsiak. Ugyanúgy mi keresztjének kell, hogy erőt merítsünk, és eljussunk egészen Krisztusig, és kérleljük őt, hogy tanítson bennünket. És kedves testvérek, hogy a tanítványoknak mindig meghallgatta a kérését, hogy könyörögtek, taníts minket imádkozni. Mert amiért te könyörögsz, azt neked megadja az Atya. Taníts meg minket jól könyörögni. És az Úr Jézus tanította őket. És akkor is, amikor nagy csütörtök éjszaka, ennek ellenére nem tudnak imádkozni. Jézus nem mond le a tanítványairól, hanem felkeresi őket. Újból és újból. Pál ugyanezzel a kitartó szeretettel szereti a korintusiakat. Többek között azzal vádolták meg Pált, hogy az ő evangéliuma jelentéktelen és értéktelen, azért, mert hogy nem kér érte semmiféle napi díjat. Ingyen hirdeti az evangéliumot. S abban a korban ez nem volt megszokott. Xenofón az, aki figyelmezteti Szokrátészt, hogy tudása értéktelennek fog tűnni, hogyha nem szabja meg az érte járó méltányos díjat. Szokrátészt is figyelmeztetni kellett, a nagy filozófus tudóst, hogy mondja meg, hogy mennyibe kerül az annyi, hogy amikor tanítja a sokaságot, akkor ez mégis mibe kerül, mert ez mutatja majd azt, mennyire értékes az a tudás. Pál apostol pedig számtalan helyen tanít arról, hogy ingyen vette, amit az Úrtól átvett, azt adja át, még az úrvacsora szereztetésében is. erre hivatkozik. És azt mondja, hogy ő inkább dolgozik, tudjuk, hogy sátorponyva készítő volt, ezzel töltötte el ott a szabad óráit, ebből a megszerzett javadalomból tartotta fenn önmagát, bár voltak olyan időszakok, amikor nélkülözött. Elmondja őszintén a korintusiaknak, hogy volt, amikor nélkülöztem közöttetek, de hála a testvéreknek, akik Makedóniából jöttek, gondoskodtak az én szükségleteimről, mert az Úrnak kedves az, hogy ti megismerjétek az élő Krisztust. Ismerjük az igét az ézsaiási proféciában, amikor Isten azt mondja, hogy nem tér vissza hozzám üresen az én igém, hanem véghez viszi, eléri célját, amiért én azt küldtem. Ha az Úrnak kedves volt, hogy Korintus megismerje az élő Krisztust, akkor ő gondoskodni fog arról, hogy az ő választott eszköze Pál elég erőt kapjon ahhoz, és elég szeretetet a szívébe, hogy akarjon menni közéjük, hogy akarjon imádkozni érettük. És kedves testvérek, amikor nagyon nehéz életszakaszban vagyunk, van, amikor magunkra vagyunk hagyatva, és lehet, hogy minden túlzás nélkül csak néhányan látjuk az igazságot, a valóságot, Istenhez mégis menekülhet a mi szívünk, és van egy nagyon drága kapaszkodónk, amiről Pál is tudott, és ezért is mondja az 5. fejezetben, minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Arról is tanít az új szövetség, hogy a tanítóktól Isten sokkal többet fog majd számon kérni, mert hogy nagyobb felelősség bízatott rájuk. Nem mindegy, hogy mit hirdetünk, nem mindegy, hogy mit mond a szánk, akkor sem, hogyha csak az otthonunk négy fala között beszélünk, akkor sem, hogyha a gyülekezetben beszélünk. Mennyire nagy felelősség, kedves testvérek, még inkább az Isten igéjét hirdetni, és arról szólni. Mindenkit megkörnyékez a gonosz, és mindenki megmérettetik valahol élete során. Egyszer, amikor egy nagy műtét előtt álltam, és addig még soha nem altattak el. Volt előtte is egyszerűbb dolog, amit gerincérzéstelenítéssel kétszer is túl tudtunk jutni a dolgokon, de volt egy alkalom, amikor nem lehetett másképp megoldani, csak úgy, hogy altatásban. És volt bennem mindig egy irtózat az altatás iránt, nem tehetek róla. Tehát van, aki a békától fél, van, aki az egértől, meg az altatástól. És nem is félelem volt ez valami egészen más. De az ember elég tudatos lény, és amikor belegondoltam abba, hogy teljesen öntudatlan állapotban az ember ott van, és ki tudja, mi történik vele, hát egyedül a hit az, ami az ember számára segítséget jelent, hogy de jó nekünk ilyenkor megragadni az Isten kezét, de jó ilyenkor letenni magunkat az Úr kezébe, ugyanúgy, mint amikor éjszakai álomra hajtjuk a fejünket, mert hogy az Úr tud rólunk, és az Úr gondoskodik. És amikor az embernek nem marad más, csak a hite, akkor mit fog támadni a gonosz? Hát a hitünket. És aztán csak úgy hallottam a gondolataimba viszont azokat a kérdéseket, hogy s vajon eddig jól hittél? Nem akartam elhinni. Nem akartam elhinni, hogy én ilyet gondolok, hogy megkérdőjelezem saját magamat, hogy eddig jól hittem-e. És ilyenkor az embernek józanul, és tudatosan kell a keresztény lelkét, gondolatát feszesen tartania, mert ígével lehet csak helyre tenni a gonosztól származó kérdéseket. Az Úr Jézustól ezt meg kell tanuljuk. A hit hallásból van. A hallás az Isten igéje által. Az Isten igéje pedig az élő Isten ajándéka a hittel együtt. Olyan nincs, hogy ne higgyek jól. Olyan nincsen, hogy Isten ne jó hitet adjon valakinek az ő egyszülött fiába. De nagy dolog, amikor az igében ott van a válasz, és mi ebbe belekapaszkodhatunk. Éva Ádámmal együtt miért esett el? Azért, mert nem az Isten igébe kapaszkodva, nem abból erőt merítve adtak választ, hanem az érzékeik által vezérelve adtak választ a gonosznak. Látta, hogy szép is az a fa, és úgy kívánta azt a gyümölcsöt, hát persze tiltva volt. Szakított belőle, aztán, hogy ne legyen olyan egyszerű a dolog, adott a vele együtt lévő férjének is, és elbuktak. És mind abból, amit a gonosz ígért, nem lett semmi. Korintusi gyülekezetet olyan tévtanító környékezik meg, akik azt ígérik, hogy nem a szenvedő Krisztusra kell nézni, hanem a dicsőséges Krisztusra. A szenvedő Krisztusról el lehet feledkezni, mert nem éppen egy szép dolog, ahogy a meghalt átokfán, itt van egy kis judaista beütés, amikor ott van a farizeizmusnak a tanítása, hogy átkozott mindenki, aki fán függ, és ez gyönyörűen ment végig az embereknek a lelkén, hogy a szenvedés az nem is mindenki elő való, valóban igazuk van, miért kell itt Krisztus úgy hirdetni, mint aki szemeink előtt lett megfeszítve, ugyanis Pál így hirdette a Krisztust, lélek által. És ezek a tévtanítók azt próbálták elhitetni az emberekkel, hogyha a megdicsőült Krisztust követitek, dicsőséges keresztény életetek lesz, soha nem lesz részetek a szegénységben, ugyanolyan dicsőséges sors vár rátok, már itt a földön, mint amilyen az Úrnak adatott. Gazdagok lesztek. Ez a fokmérője a ti hiteteknek. Ha gazdagok vagytok, akkor Krisztuséi vagytok. Ha szegények vagytok, akkor valamit nem csináltok jól, mert elmaradt az Úr áldása. És aztán a Szentlélek kegyelmi ajándékain keresztül is próbálták támadni a páli tanításokat, és azt próbálták a gyülekezettel elhitetni, hogy csak az az élet hordozója az élő Krisztusnak, akinek rendkívüli, szent lélekkel teli kinyilatkoztatások adatnak. Pál tanított arról, hogy melyek a lélek gyümölcsei, és melyek a léleknek a karizmái, a kegyelmi ajándékai. És elmondja, hogy nem mindegyik adatik mindenkinek. Van, akinek a nyelveken szólás, van, aki annak magyarázata, van, akinek az ige hirdetése, van, akinek az imádság, van, akinek a beteglátogatás. Hányféle kegyelmi ajándékot tud az Úr adni nekünk? Egyik sem feltétlen olyan rendkívüli, csak azoknak, akik élnek általa. És azért, mert valaki csöndben imádkozik, nem harsog, nem dicsekszik, lehet, hogy a legfontosabb dolgot vitte végbe, mert Isten azt meghallgatta, s a bajban lévőt vagy a beteget meggyógyította és felsegítette. Tehát amikor arra tanítják a mai világot is, hogy ne engedd, hogy más élje az életedet, ez egy mai Amerikából jövő, modern, új irányzatnak az egyik alaptanítása, ne engedd, hogy más élje az életedet. Rázd le magadról a terheket. Ez Krisztusi? Mi úgy tanultuk, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Minket úgy tanítottak, hogy ti erősek, hordozzátok a gyengéket. Krisztus minket úgy tanított, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ugye, hogy mennyire más az a más evangélium? Mennyire más az a más Jézus? Majdnem ugyanaz sokszor, és mégsem az igazi. Ki az, aki ebben a világban el tud minket igazítani, aki le tudja rántani a leplet a valótlanról és a valódiról? Kedves testvérek, az egyedül a Szentlélek Úristen, aki meg tud bennünket világosítani. És amikor Pál magára marad, amikor szenved, mert olyan a prédikátornak a szolgálata, kedves testvérek, mint a viszonzatlan szerelem. Az Isten lángra lobbantja az ember szívét, és ez egy hajtóerő, ez egy nagy szerelem, amellyel megyünk és hirdetjük az Isten igéjét, és amikor a szívek mozdulatlanok maradnak, az a prédikátor lelki halála, és az Istennek a nagy-nagy szomorúsága. Azt tanítják a Szentlélek teológiájában, hogy nem csak az Úr Jézusnak volt viadolorózája, nem csak Jézus szenvedett, hanem maga a Szentléleki szenvedés vajudik mindaddig, amíg egy emberi lélek nem adja át magát a lélek vezetésének. Nagy dolog ez, kedves testvérek, mégis kiózanító számunkra, és nagy vigasztalás, hogy leleplezett állapotba kell majd, hogy megálljunk a Krisztus ítélő széke előtt, lelepleződve. S hogy mondjam azt, hogy már most lelepleződött állapotba vagyunk előtte, Pálnak ebből fakadt a lelki békessége, hogy Uram, Te tudod, mi van a szívembe. Uram, Te látod és hallod, hogy kit hirdetek, hogy mi az a munka, amelyre Te a szívembe hangsúlyt tettél, amire Te vezéreltél engem. Kedves testvérek, valahányszor igazságtalanul kell a keresztény embernek szenvednie, merítsünk erőt Pál apostolnak a szolgálatából és az igékből. Krisztus ítélő széke előtt mindenre fény derül, de már most is, mert őszinte szívvel vagyunk előtte, lelepleződött állapotba. És miről kell majd, hogy számot adjunk előtte? Hát arról, hogy mit ellett ki tőlünk ebben az emberi testben. Szó szerint erről szól ez a görög szöveg. Mit ellett ki tőlem, mint testi embertől? Mit ellett ki tőlem, amikor beteg voltam? Mit ellett ki tőlem, mikor feszült voltam? Mit ellett ki tőlem, mikor olyan kísértésbe hozott az élet? Mit ellett ki tőlem, amikor beteg volt a férjem, vagy a feleségem, vagy a gyermekem? És hagyd ne soroljam tovább azt a rengeteg sok élethelyzetet. Mit tellett ki tőlem, testi embertől? Az Úr ezt mind tudja, és mind látja, és olyan jó az Úrnak ez a minden tudása, olyan jó ebbe belekapaszkodni, és megvigasztalódni ezáltal. Uram, Te tudod. Már a zsoltáros is így mondja, a 139. zsoltárba, Te alkottad veséimet, Te formáltál anyám méhében. Magasztallak Téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedbe minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. És mennyire csodálatos a zsidókhoz írt levél 4. fejezetében is olvasni erről. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. És a 2. Korintusi levél 5. fejezetében is olvasunk ehhez hasonlót. Azért sóhajtozunk ebben a festben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek Isten jelenlétében. Kedves testvérek, az Úr Jézusnak a nagy békessége abból fakad, hogy Uram, Te mindent tudsz. Te megvizsgálsz engem, és jól tudod, amikor leülök, amikor megyek, amikor járok. De jó dolog az ilyen nyugodt, békességgel teli lélek, kedves testvérek. Az a másik ember nem tudja, nem akarja tudni, nem akarja elfogadni. Nem baj. De Uram, Te tudod. Soha nem vagyunk egyedül. A legnagyobb és a leghatalmasabb mindig ott áll az oldalunkon, s akkor is, ha megbotlunk, akkor is, ha vétkezünk, lelepleződünk magunk előtt is. Van lehetőség, lehetőség a megújulásra, lehetőség az újrakezdésre. Ezért mit tehetnénk, amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el, Jézusom. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, mindig küzdünk, Urunk, a te igéd befogadása után azzal, hogy emberi szavakba öntsük mindazt, amit gondolunk, és ott legbelül a lélek munkál bennünk, mert, Urunk, nehéz nekünk úgy megállni te előtted, hogy valóban elfogadjuk, hogy teljesen leleplezett állapotba vagyunk előtted, és ó, jó, Urunk, tudni azt, hogy te ebbe a kiszolgáltatott állapotba, amelyben minden ember a te szemeid előtt éli az életét, Urunk, te nem kigúnyolsz bennünket, nem megítélsz, hanem vársz ránk csendesen, hogy mikor válik számunkra a te általad látott valóság, ami életünk részévé is, valóságossá, bűneinkkel, nyomorúságainkkal, személyiségünknek mély vonásaival együtt, Urunk, de boldog ember az, aki előtt feltárod a valóságot, megmutatod számunkra igazi orcánkat, a belül meghúzódó mély lelki ráncainkat, szokásainkat, megrögzöttségeinket, s de nagy dolog, Urunk, amikor a te jelenlétedbe lelepleződve az ember belé tud kapaszkodni, megragadja a te jobbodat, hogy Uram, te mindezek ellenére is szeretsz ebbe a lelepleződött állapotba, milyen nagy lehet az Isten kegyelme és szeretete. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi mégis mindig aggódunk, aggodalmaskodunk, szorongunk, sőt ítélkezünk, pedig csak azt tud ítélkezni, aki még nem jutott el arra a pontra, hogy lelepleződve meglássa önmagát. Kérünk, Urunk, hogy te áld meg mai világunkban is a te igédet, engedd meg, hogy a tiszta ige hirdetessék szerte a világon, engedd meg, Urunk, hogy az Úr Jézus Krisztusról, mint szenvedőről és mint feltámadottról és megdicsőültről hangozhassék el az ige hirdetés mindenütt, s engedd meg, mennyei édesatyánk, hogy ahogyan te valóságosan megismertél bennünket, juttassál el bennünket, Urunk, Jézus Krisztusnak is a megismerésére, a hitnek annak a mértékénél fogva, amelyre mindnyájunkat tisztelsz. Kérünk, Urunk, hogy növeld a mi hitünket, a mi lelki látásunkat, a mi bizodalmunkat, amellyel te feléd fordulunk, s engedd meg, hogy minél jobban megismerhessük azt a Krisztust, aki ennyire szeretett bennünket és szeret ma is. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy szent lelkedet ne vondd meg tőlünk, mert a lélek teremtő ereje az, amely bennünk új életet tud létrehozni. Kérünk, hát mennyei édesatyánk, hogy lelkednek ereje által vezéreljél, formálj, taníts bennünket nap mint nap, s adj nekünk, Urunk, alázatot. Alázatot a tanulásra, a próbatételek idején is, alázatot a betegség idején, hogy elfogadjunk téged gyógyítónknak, alázatot a gyász idején, hogy el tudjunk fogadni vigasztalónknak, és alázatot, Urunk, egy egész földi életre, hogy el tudjunk téged fogadni lelkitársunknak. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk, és hozzuk eléd, Urunk, a betegeket, a gyászolókat, épp úgy, mint a gyermekeket, ifjakat, felnőtteket, időseket, családokat, magányosokat, és nehéz gondok között gyötrődőket, haldoklókat, gyógyítókat, szenvedőket. Úrunk, oly sok mindenkiért kell nekünk imádkozni, akik előtte kijelentetted a te hatalmadat. Kérünk, Úr Jézus, hogy a te nevedért, atyánk, hallgasd meg a mi imádságainkat, s áld és szenteld meg egész földi életünket. Engedd meg, hogy tudjunk minél többet tanulni, és megismerni a te igéd és szent lelked ereje által. Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hallgasd meg könyörgéseinket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.